Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, olyan rest az ember szíve hinni. Mindenbe bele tudunk kapaszkodni, ami látható, és mindent, ami tapasztalható, öt érzékszervvel megfogható, olyan halatlanul fontosnak tartunk. Mi ránk is annyiszor jellemző, hogy rest a szívünk hinni. De köszönjük, hogy mindig a lelked által, amikor a te kegyelmed kiárad felénk, akkor ébresztgetsz, akkor megerősíted a hitet bennünk, akkor emlékeztetsz a régi csodáidra, és akkor mindig felébredünk, de annyira a te kezedben van az, hogy látó és értő szívvel járjunk-e világon, és nem pedig belealudva a mindennapokba. Szeretnénk kérni most is tőled ezt a szót, a te lelkedet, hogy éberek tudjunk maradni, hiszen Úr Jézus, te mondtad, hogy vigyázzunk. Ezért kérjük most, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, és add, hogy tudjunk figyelni a te szavadra, a világosságra, amit erre az estére is elkészítettél. Kérünk, készítsd el a mi szívünket is. Amen. Szeretett testvéreim, Istenek igéjét, a mai napi igénket Márk írása szerinti evangéliumból olvasom, a 8. rész 11. versétől a 21. versig bezárólag. Így szól Isten igéje. És kijövének a farizeusok, és kezdék őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt. Ő pedig lelkében felfohászkodva mondva, miért kíván jelt e nemzetség? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzetségnek. és ott hagyván őket, ismét hajóba szála, és a túlsó partra méne. De elfelejtének kenyeret vinni, és egy kenyérnél nem vala velük több a hajóban. És ő inti vala őket, mondván: vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától, és a Heródes kovászától. Ekkor egymás között tanakodván mondának: nincs kenyerünk. Jézus pedig észrevévén ezt mondta nékik: mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Mégsem látjátok ébe, és nem értitek ki? Mégis kemény a ti szívetek? Szemétek lévén nem láttok é? És füljétek lévén nem hallottok é? És nem emlékeztek é? Mikor az öt kenyeret megszektem az 5000-nek, hány kosarat hoztatok el a darabokkal teli? Mondának néki: 12-t. Mikor pedig a hetet a 4000-nek, hány kosarat hoztatok el darabokkal teli? Azok mondának néki: 7-et. És mondanéki: hogy nem értitek hát? Szeretett testvéreim, ez a történés, amelyet Márk evangéliumából az imént felolvastam, pontosan és közvetlenül a kenyérszaporítás csodája utáni történés. A helyszín egy Dalmán úta nevű hely, ami túloldalt van, ahova hajóval Jézus tanítványaival átjön a 4000-ek megvendégelése után. Ez az ige kétfajta aspektus, kétfajta karaktert mutat be, kétfajta lelkiséget mutat meg számunkra. Az első a farizeusoknak a csoportja, a másik pedig a tanítványoknak a csoportja. És ahogy első pillanatra úgy végig gondoljuk a hallottakat, azt láthatjuk, hogy egyik csoportról sem valami fényes bizonyítvány kerül kiállításra ebben a történetben. Amikor Jézus odaér, kijönnek a farizeusok, és így olvastuk, hogy kezdik őt faggatni, és jelet, mégpedig mennyei jelet kérni tőle. Egészen furcsa is, különös dolog ez, hiszen ekkor már, hogyha kicsit előrébb lakozunk a Márk evangéliumába, azt láthatjuk, hogy sok-sok csoda megtörtént már. Jézus olyan dolgokat megtett, amely az emberi képzelet számára felfoghatatlan. Nem tudjuk elképzelni, hogyha esetleg mind közöttünk járna itt Jézus, hogy ilyen dolog megtörténhet, és mégis faggatják a farizeusok azt a Jézust, aki csodálatos módon megvendégelte az 5000 embert, majd a 4000 embert. Aki ezzel egy olyan hatalmas jelet mutatott be, amelyet egy zsidó ember, hogyha nagyon nem akarta, csak akkor nem értette. Hiszen nyilvánvaló a párhuzam. Ott vannak kin a pusztában, rengeteg ember, rájuk esteledik, szép lassan jön le, megy le a nap, kezdődik az éjszaka, és Jézus jól tart 4000 embert. Egy zsidó embernek egyértelmű, hogy a pusztai történések jutnak az eszébe, amikor Isten a manna által eltartotta 40 évig a népet. De gondolhatunk akár azokra a betegekre, akiket meggyógyított. Azokra az olyan betegekre, akiket egyáltalán nem tudtak meggyógyítani soha. Akkor gondolhatunk Jairus leányára, akit feltámasztott Jézus, aki főember volt, akit ismertek a többiek is. Gondolhatunk arra, hogy ördögöket űzött Jézus. És ha semmi másra nem gondolhatunk, akkor gondolhatunk arra, hogy úgy beszélt és úgy tanított, olyan erővel és hatalommal, ahogy addig senki. És mégis ezek a farizeusok faggatják. Mindez nekik nem elégséges. Mindez az ő számukra nem hordoz elegendő meggyőző erőt, hogy ő az a megígért messiás, aki az Ószövetségben le van írva, hogy miképp, milyen jelek közepette fog megérkezni, hogy ő az eljövendő. Hanem mennyei jelet kívánnak ezek a farizeusok. Mennyei jelet, de mit értsünk a mennyei jel alatt? Mert itt, ha végignézzük, akkor tulajdonképpen, amiket elsoroltam így most nagyon röviden, mind-mind jel volt. Mennyei jel alatt talán lehet érteni valami csodálatos égi tüneményt, valami fantasztikus dolgot, kinek-kinek más jut az eszébe. De minden esetre azt tudhatjuk, hogy az olyan típusú égi jelet kívántak, amellyel Jézus egyrészt a küldetését igazolja, másrésztről kizár minden lehetséges ellentmondást, és amely független az ember hitbeli döntésétől. És azt hiszem, ez a leglényegesebb, ez az utolsó dolog, hogy független az ember hitbeli döntésétől. Ők bizonyítékot akarnak, és hinni nem akarnak. Bár mindaz, amit Jézus tett jel, mégpedig olyan jel, amelyből érteni lehet, amely beszédes, amely megeleveníti akár a régi isteni csodákat. És mégis az ő számukra valami olyan jel kell, ami nem a hitnek kérdése, amelybe nem kell belekeverni a saját lelküket, nem kell bizalmat adni és bizalmat szavazni Jézusnak, hanem függetlenül megáll mindentől és mindenkitől. Ők ilyen, úgymond mennyei jelet szerettek volna. Bár hogyha picit belegondolunk és még soroljuk azokat a dolgokat, amik Jézushoz kapcsolódnak, például, hogy 400 évig hallgat Isten, és aztán jön egy János nevű ember, aki által megszólal Isten, és János mutat Jézusra. Aztán eljön Jézus, aki erővel és hatalommal beszél, már ez is önmagában jel, mégsem akarnak hinni, nem akarják elfogadni. És amikor végül is el kell jutnunk ehhez a végkövetkeztetéshez, hogy a helyzet ez, hogy nem arról van szó, hogy gyengélkedik a hitük, arról sincsen szó, hogy nekik nagyobb a, hogy úgy mondom, az elfogadási küszöbjük, nekik nagyobb dolgok kellenek, nem erről van szó, itt valami másról van szó, mint hogyha nem akarnának hinni. És amikor a következő versben azt olvassuk, hogy Jézus meglátja a mögötte levő lelkiséget, akkor így olvastuk, jelet kértek tőle, hogy kísértsék őt. Ha pedig ez így van, akkor bizony nagy baj van, a szó egyaránt jelenti a próbára tenni, és egyaránt jelenti azt is, hogy bűnre csábítani, bűnbe ejteni, mind a két értelmet hordozza. És valahol itt, igen, azt lehet meglátni, hogy ezek az emberek valójában Jézust bele akarják rángatni valamibe. Kísértik az Istent Jézuson keresztül, azt az Istent, aki nem kísért senkit, és ő maga sem kísérthető, mondja ezt róla Jakab levele. Mert valahol a lényeg, hogy nem akarják elfogadni, hogy Jézus a Messiás. Mert nem az ő fejük szerinti Messiás, nem azt teszi, ami elvárható, szavai vádolnak, hinni kell benne, át kell alakítani minden ismert dolgot, dolgunkat, ha ez a Jézus valóban a Messiás lenne. Valójában ez a lelkület áll ott, ezekben az emberekben, a farizeusokban. Talán azt lehetne mondani, hogy távolinak tűnik ez a fajta embertípus. Távolinak tűnik az a fajta embertípus, aki bizonyítást, jelt kíván ahhoz, hogy Jézusban úgymond hihessen. És talán úgy is mondhatnánk, hogy amikor erről hallunk, akkor mintha egy ilyen poros történelmi relikviáról lenne szó. Hát ilyen már ma nincs. Holott ez korán sincs. Így sajnos van ilyen. Manapság a kereszténységen belül zajló folyamatok hasonlatosak ehhez. Nem annyira tudunk róla, de a teológiában, az egyházvezetésben is nagyon sok olyan fajta gondolat van, amely Jézusnak a messiási voltát megkérdőjelezi. Például csak gondolhatunk nagy teológus névre, Bultmannra, aki tüzetes vizsgálat alá vette János evangéliumát és általában az Új Szövetséget, és végül arra nagyszerű felismerésre, idézőjelbe tett nagyszerű felismerésre jutott, hogy bizonyíthatóan Jézus csak azt mondhatta, hogy ámen. De lehet hallani olyasmiről is, hogy konferenciákon, nagy hírű nemzetközi konferenciákon 80%-ban az új szövetségeseknek az a témája, hogy miért volt Jézus halála esetleges. Ha csak beletetszik egy picit gondolni ebbe a dologba, hogy Jézus halála esetleges, hogy ez mit jelent. hogy csak úgy bekövetkeztek a történések rajta, ő nem így akarta, ő nem ezt tervezte. Akkor Jézust már is ilyen lejjebb szállítottuk, már is azt mondtuk ki róla, Jézus nem messiás, hanem egy nagyon tiszteletre méltó mártír csupán. Szeretném felhívni a testvéreknek a figyelmét, hogy egy olyan korban élünk, ahol egy nagyon karakteres törekvés már régóta jelen van az egyházon belül, nem kívül, hanem belül, amely Jézustól el akarja venni az istenségét és a messiási mi voltát. Nagyon is aktuális mindaz, amiről ez az ige beszél, és ugyanaz a lelkiség van mögötte. Ugyanaz, amely nem akar hinni. Amely azt mondja, hogy elfogadnám, ha be tudnád bizonyítani. És hozzák a bizonyítékokat, illetve a bizonyítékoknak a hiányát. Nem tudjuk bizonyítani, hogy Jézus feltámadott. Nem is kell. A hitnek a kérdése. Tudnélik, amikor egy bizonyíték előkerül bármivel kapcsolatban, akkor az emberi értelem belátja, hogy valóban ez úgy van. Csak hogy az emberi értelem belátásával az ember szíve mit sem változik. Marad ugyanaz, aki volt. Amikor viszont az ember hinni kezd, az mindig először is bizalmat jelent, rábízást. Rábízom magam arra, amit Isten mondott, ami még számomra nem tapasztalat, nem megfogható, mégis rábízom magamat, és azzal hittel bízom rá, hogy úgy lesz. Ahogy ő mondta, holott még nem tapasztalom. És utána jön a tapasztalat. De ebben az aktusban, a hitben, a bizalomban, amikor az ember rábízza magát az Istenre, tulajdonképpen kiszolgáltatja magát neki, és a hit elviszi az embernek a szívét Istenhez. És miközben ez történik, az ember szívébe is óriási változások történnek. Valami új kezdődik el, ott ez a csodálatos ráhagyatkozás, ez egészen más dolog. Ez az Isten akarata. Hogy higgyünk, mert valójában csak akkor lesz a valós, igazi kapcsolat ő vele. Mert nagyon-nagyon sok dolgot belátunk mi, hogy ez bizony úgy van. De ettől még nem lesz kapcsolatunk azzal a dologgal, amivel kapcsolatban beláttuk, hogy az úgy van. Ezért van az, hogy az Isten úgy döntött, hogy hitáltal lehetséges vele újra a bűneset után kapcsolatba lépni. És itt nem másról van szó, mint hogy mindenki, aki bizonyítékot keres, és bizonyítékot nem találván azt mondja, hogy nem bizonyítható, ugyanez a lelkiség áll mögötte, mint ott akkor a farizeusokban, hogy valójában nem akarják ezt a Jézust. Az ember menekül Jézus elől. Sokszor lehet hallani azt, hogy Isten még csak-csak elfogadnák, de Jézust azt nem. Menekül Jézus elől, mert Istenről gondolni dolgokat sokkal könnyebb. Talán úgy is lehetne mondani, hogyha egy kicsit filozófia nyelvén próbálnánk egy icipicit megfogalmazni, hogy Isten elvont, Jézus meg konkrét. Hogy is van ez? De Jézus, a testben megjelent Isten, utolér a bűneinkben. Bizony, utolér. De utolér a hitszegéseinkben, és utolér a megbocsájtó szeretetével is. Utolér a mindent megváltoztató igényével. Nem lehet előre kitérni. Utolér a hitre késztetésével, hogy adjam oda önmagamat neki. Istenről Jézus óta, Jézus nélkül nem lehet beszélni, mert ő a testet öltött kijelentés, a szeretet önmaga, ő az utolsó szó a bukott emberhez. A farizeusok és a ma hitetlenei őt nem akarják voltak éppen, ezt az utolsó szót. Az Isten testet öltött szeretetét nem akarják, mert őnekik más elképzelésük van. És Jézus válasza akkor is, és ma is nincs jel, nincs bizonyíték. Különleges dolog, mint hogyha Isten a történelem folyamán az összes bizonyítékot eltüntette volna. Hogy higgyünk, hogy őt ne kelljen, ne lehessen bizonyítani, mert szükségtelen. Szükségtelen bizonyítani. Mert a bizonyítással semmit, soha senki nem fog elérni. Legkevésbé Istent. Jézus elmegy tőlük, kijelenti, hogy nincs jel, és ez az elmenetel egyben elfordulás is. Az ilyenfajta gondolkozástól, lelkiségtől, és azoktól, akik ezt vallják és gyakorolják. És ez egy nagyon fontos dolog. Amikor a tanítványokkal hajóba száll, akkor Jézus arra tanítja őket a hajóban, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot utasítsák el keményen. Az, hogy ezt a gondolkodás és lelkiséget a kovászhoz hasonlítja, ez egy nagyon fontos momentum. Itt válik nagyon erőssé és élessé mindaz, amit eddig elmondtunk, mert a kovász a bűnnek a jelképe mindig a Bibliában. A kovász egy különleges dolog, azt is mondhatnánk, hogy ezek a úgynevezett kételj gondolatok, az, hogy megengedek magamnak, vagy megengedem azt, hogy beszéljenek nekem ilyen jellegű dolgokról, amiről az előbb volt szó, Jézussal kapcsolatban, hogy mennyire nem Isten és mennyire nem messiás, az ilyenfajta beszédekre való hallgatás, idézőjelben kis dolog, hiszen csak egy gondolat, amit én is gondolhatok, aztán utána elvetem. Bár csak egy látás, így is lehet látni, ahogy ők látnak, és én kíváncsi vagyok rá, én megismerem. Testvérek, a teológián nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam, akik hívő emberként jöttek oda be, és rendkívül sok különféle ilyen típusú irodalmat elolvastak, és már úgy mentek ki, persze végzett lelkészként, hogy már nem hittek. Azt gondolom, hogy Jézusnak ez a fajta felszólítása, hogy óvakodjatok, vigyázzatok ettől erre a lelkiségre, hogy még egy pillanatra se esetek a hatás alól, nagyon-nagyon fontos, mégpedig azért fontos, mert úgy működik, mint a kovász. Kicsi. Jelentéktelen. Mégis, ha belekerül, észrevétlenül, úgyhogy az ember nem is veszi észre, mert nem láthatóan dagad meg a kenyér sem, amikor összegyúrták, hanem szép lassan, az egészet átjárja és átformálja. Amikor Jézus ezt a fajta lelkiséget a kovászhoz hasonlítja, akkor nagyon nagy intő példa kell, hogy nekünk legyen. Mert mindez úgy járja át az ember lelkét, szívét, hogy észre se veszi, és már átformálta. Ezért mondja Jézus, hogy óvakodj. Az ő figyelmeztetése az, hogy óvakodjatok, ma is érvényes és nagyon fontos, azok egyszerű, mert hamar megváltoztat mindent bennetek, észrevétlen. És milyen ironikus, hogy miközben Jézus a kovászról beszél nekik, arról beszél, hogy vigyázzatok, mert az, amit a farizeusok és Herodes a cinizmusával, az erkölcstelenségével, a hitetlenségével képvisel, a kétkedésével, mutass egy jelt, akkor majd hiszek neked, mindez, ez a bizonyítási kényszer, amit rám akarnak rakni, mindez félelmetesen veszélyes számotokra, olyan, mint a kovász. És ők mivel foglalkoznak? A kenyérrel. Nincs kenyér. Ez a legfőbb problémájuk a tanítványoknak. De a ledek is úgy mondani, hogy mint a fél füllel hallgatának oda Jézusra. Jó, a mester biztos most is valami fontosat mond, de hát nincs kenyér, mit fogunk enni vacsorára? Talán gondolhatták ők. A mindennapoknak a gondjai, a megélhetés, a közvetlen mit fogunk enni vacsorára kérdése. Izgatja ezeket a tanítványokat, miközben Jézus beszél hozzá. És Jézus megfeddi őket, azt mondja, nem láttok, nem hallottok, és nem értetek, mert kemény a szívetek. Az egyik csoportnál azt láttuk, hogy nem akar Jézussal lenni, nem akarja Jézust elfogadni, ellenáll neki. A másik csoportnál azt látjuk, hogy szépen belealszik a mindennapokba, azoknak a problémáiba. Igen, ám, de Jézus itt tulajdonképpen felelősségre vonja, és a hit felelősségére vonja valójában ezeket az embereket, hiszen a hívő tudja a régen megtörtént isteni csodákat kapcsolatba hozni a ma hiányával. Képes arra, hogy a régen megtörtént csodákat, amit a saját életemben Isten megtett, a ma hiányával kapcsolatba tudom hozni. Az az Isten, aki akkor ott volt velem, aki akkor megelégített engem, szükségeinek betöltötte, ugyanaz az Isten itt van most is velem. Tud gondoskodni rólam. Mindent meg tud tenni értem, amire csak szükségem van. De nem, ezek a tanítványok kiesnek ebből a tudatból. Kiesnek, és a mindennapokkal bajlódnak, és nem emlékeznek. És Jézus mégis talán egy kicsit, hát azt lehet mondani, hogy felháborodottan, kérdőre vonva őket, de mégis visszavezeti őket a hitnek az útjára. Mi által? Azáltal, hogy emlékezteti őket, hogy mondjátok már el nekem, hogy amikor a 4000-et megvendégeltem, hány kosarat szedtetek össze a kenyerekből? És akkor elmondják, hogy ennyit. És amikor az 5000-et, akkor annyit. Hát akkor miért nem értitek? Míg az első csoporttól Jézus végérvényesen elfordul, és többet nincs velük beszéde, addig a mások csoport, a tanítvány csoportja egészen más, mert az övéi, és bár hitetlenségbe esnek, látástalanságba esnek, mégis Jézus visszavezeti őket. Emlékezzetek, mondja nekik Jézus. Mi tehát ezekből az üzenet? Először is az, hogy óvakodj idegen Jézus ellenes gondolatoktól, mert gyorsan és észrevétlenül hatnak, és teljesen átformálnak. Mondhatják neked azt, hogy a tudomány alapvető jellegzetessége a kételj. Azzal kezdik minden. Tudja kétkedni abban, hogy az igazság úgy van, ahogy van. És akkor van előrelépés. Úgy kezdődik minden. De te ne hallgass rá. Hitben ez nem igaz. Teológiában, a Bibliára nézve ez nem igaz. Ott a kételj a sátán munkája. Óvakodj a bizonyíték keresésétől, óvakodj ettől az egész lelkiségtől, mert gyorsan hat. Aztán üzenet, hogy tessék látásra felébredni. Tessék a mindennapi életben úgy járni, hogy mindig láss. Hogy ne csak vissza tudj emlékezni arra, hogy az Isten miket mondott tegnap, tegnap előtt, és mit cselekedett veled, hanem úgy járj, hogy mint élő emlékezet legyen ott a szívedbe, hogy kapcsolatba tud hozni mindig az Istennel való dolgokat, a mindennapi élet dolgaival. Hogy Jézus ott lehessen az életedbe. Mert bár Jézus mindig ott van velünk, ahogyan megígérte, mi nem vagyunk mindig ő vele. És erről beszél ez az ige, hogy tessék felébredni. Tessék látásban járni, világosságban járni. Ha Jézussal jár az életed, akkor tudd, hogy a legnagyobb biztonságban vagy. És tessék az odafelvalókkal törődni, és nem félfüllel és félszívvel lenni Jézus Krisztussal. Azért szól ez az ige. Olyan sokszor ilyen az életünk. Csináljuk a magunk dolgát, a magunk feje szerint, éljük az életünket, és félfüllel odahallgatunk, hogy te mit szólsz hozzá, Úr Jézus. Olyan, mintha mi velünk jönne Jézus, pedig talán fordítva kéne lennie, nekünk kéne ő utána menni, és őt követni. Ez nem egy fizikai kérdés, hogy merre megyünk, hanem egy lelki kérdés, hogy hogyan vagyunk mi ő vele. Egy döntés kérdése, és annak a kérdése, hogy tudok-e vigyázni, hogy ebben a felébredt, látó állapotban megmaradjak. Ehhez mindig úgy segít az Isten, hogy megemlékeztet a veled történt közös csodákról. Amikor téged segített meg. Amikor a te életedbe lépett be, amikor volt ott úgy, hogy azt gondoltad akkor és ott, hogy soha nem fogom elfelejteni. Ne hidd, hogy jobbak, többek vagyunk a tanítványoknál, mi is ugyanúgy elfelejtjük az Istennek a csodáit. Ábrahám Egyiptomban eladta Sárát, aztán kiderült, hogy az Isten meg tudta volna őt védni. Azt szoktuk mondani, mi tanulunk a saját hibáinkból. De aztán Ábrahám eladja Sárát Gérárban is. Úgy néz ki, hogy ez az Ábrahám, aki a hit mintaképe, nem tanult a saját hibáiból. Sőt, a fia sem. Izsák is Rebekát majdnem eladja ugyanúgy Gérárban. Egy pillanatig ne bízz meg magadban. Te bízd magad Istenre, Jézusra, és a feladat, a házi feladat most számodra, hogy emlékezz. Emlékezz meg arról, amikor az Isten nagy és csodálatos dolgokat tett veled, és miközben emlékezel, egyre újabb és újabb emlékek jelennek majd meg, és az egész élő lesz. És amikor élő lesz, akkor lesz mit kapcsolatba hozni a mindennapok gondjával, hiányával, nehézségével és nyomorúságával. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus, tényleg, amikor a farizeusokról olvasunk, olyan sokszor letűnt és poros történetnek tűnik, mert ma már nem látni ilyen típusú farizeust, ami akkor téged ott körülvett, ezt a légkört, ezt a lelkiséget. És mégis, hogyha jobban megnézzük a jelenkort, akkor ugyanúgy jelen van, csak más formában. A téged elutasító hitetlenség, és ami talán bennünket a legjobban megdöbbent, hogy az egyházon belül. Urunk, olyan sokszor könnyedén bánunk gondolatokkal, könyvekkel, lelkiségekkel, pedig minden mögött lélek áll. Köszönjük, hogy figyelmeztetél bennünket, hogy vigyázzunk, mert kovász mindegyik. És ez a fajta észrevétlen átformál bennünket. És nem a hitre, hanem a veled való ellenségeskedésre, és arra, hogy ne fogadjunk el téged. Köszönjük, hogy mindez idáig, amikor magadhoz hívtál, amikor azt a történetet bejártad velünk, a mi saját történetünket, ahogy beléptél a mi életünkbe, mindez arra felé mutat, hogy te magadhoz hívsz bennünket, és szeretsz bennünket, és hogy elfogadtuk a te szeretetedet, kegyelmedet, és nem pedig az ellenségeskedés felé. Mégis óvsz, mert tudod, hogy mennyire veszélyes ez a fajta gondolkodás. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor a látás nélkül, élő emlékezet, veled való járás nélkül éljük az életünket. De köszönjük, hogy felébresztesz. És köszönjük, hogy arra is megtanítasz, hogy miképpen lehetséges újra látóvá válni, ha egyszer már megsiketültünk, vakokká lettünk, és megkeményedett a szívünk. Kérünk téged, hogy ha most hazamegyünk, segíts emlékezni. A csendes percet, amikor veled lehetünk, bejárhatjuk a régi időket, amikor beléptél az életünkbe, amikor nagy csodákat átéltünk veled. Hogy mindez olyan élő tapasztalat legyen, hogyha nehézségbe, nyomorúságba ütközünk, akkor ez legyen az első, ami eszünkbe jut. Hiszen mindez, ami velünk történt, régebben csodák, vagy ami a Szentírásban le van írva, példaként adattak, hogy a nyomorúság idején megemlékezzünk róla. Kérünk téged, hogy te adj újra látást, világosságot, értő és halló szívet, és benned bízó lelket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Amen.